Az életem egy egyetlen hajsza volt a boldogság után. Semmit nem tudtam Istenről és semmit Golgatáról. Életem egy részét már magam mögött hagyva, addig, amíg Isten megkeresett engem, és végül igent mondtam. Ez életem legszebb napja volt, amivel Isten valaha megajándékozott, amikor Jézus életem, sötét életemben beköltözött. Ez életem legszebb napja volt, amivel Isten valaha megajándékozott, amikor Jézus földi, sötét földi életemben beköltözött. Sokat láttam a világ örömeiből és vágyaiból, mindazonáltal a világ gazdagsága, dicsősége, tisztelete nem hozott szabadságot nekem. Szívem nyugtalanul kereste a békességét, a lelkem nyugalmát, amíg felismertem, hogy egyedüli nyugalmam helye Jézus. Ez volt életem legszebb napja, amivel Isten valaha megajándékozott, amikor Jézus földi, sötét földi életemben beköltözött. Ez volt életem legszebb napja, amivel Isten valaha megajándékozhatott, amikor Jézus sötét földi életemben beköltözhetett. Olyan boldog, mint Jézusnál nem volt életem soha. Megajándékozott mindazzal, amire szívem vágyakozott. És ha ma visszagondolok életem útjára, úgy tudatos vagyok afelől, hogy Jézus ajándékozott meg a legnagyobb boldogsággal. Ez volt életem legszebb napja, amivel Isten valaha megajándékozhatott, amikor Jézus sötét földi életemben beköltözhetett. Ez volt életem legszebb napja, amivel Isten valaha megajándékozhatott, amikor Jézus sötét földi életemben beköltözhetett. Ha ti is úgy éreztek, mint én, akkor már is áldásban részesültünk. Minden egyes íge, amit felolvasunk, minnyájunk szívét érinti. Mindig van valami mondani valója Isten szavának, és ha a testvéreket hallom, amint olvassák Isten szavát, és feszült figyelemmel követem azt, semmi el ne kerülje érdeklődésemet, és azt gondolom, ha mindnyájan így megszívlelnénk az Isten szavát, mint ahogy magam is teszem, és minden egyet mondat, minden egyes ígevers annyira mélyen szívünket érintené és foglalkoztatná, nem sokára létrejönne egy mozgalom a szívünkben, és közöttünk is, hogy ma délelőtt volt, amikor Gilson és Kupfer testvér itt álltak elől, meghallgattam magamnak minden egyes szót, akkor is, ha mellékes teremben voltam még, követtem minden egyes mondatot, amit meghallottam. És Rusz testvér is, amit mondott ma, számomra valahányszor egy balzsam. Isten szava kemény lehet sokszor, de ha jól odahallgatunk, ha leásunk az alap allá, felfedezzük Isten örökkévaló szeretetét. És ha Isten be is jelenti néha-néha az ítéletet, valóban felfedezhetjük, mikor hozzájövünk az ő kegyelmét és az ő szeretetének tanúsítását. És mindennek van egy értelme és célja. Tudnilik az, hogy bennünket oda vezessen, ahol Isten akar látni bennünket, hogy valóban képesek legyünk a célt elérni ő vele. Az ellenség ravassága abban áll a cselszövése, hogy minden, ami Istentől jön, célra törően alláaknázza, megkárosítsa, megkérdőjelezze, kétségbe vonja, hogy hitetlenséget arassunk. És ha ebben sikeres, akkor egy már is beleállított bennünket, egy behálózott bennünket, egy folytonos hadakozásban, belekeveredünk, belebonyolodunk valamiben, kényszer nélkül, és ezt folytonosan észrevesszük, miként létrejön, csak azért, mert az emberek az ellenségre hallgatnak, már is belebonyolodnak, kényszer nélkül a bajban. Nos, mondhatjátok, hogy az ellenséggel nem találkoztak, de találkozhattatok vele úgy, hogy nem is vettétek észre. Attól arról van szó, hogy ki szól valakiből. Kijuttatja kifejezésre az ő gondolatát, és rá fogtok ébredni, hogy a sátán ravassága aláaknázni, és azután lecsapjon, letterítsen ott, ahol a legnagyobb veszélyt látja. És ezt mindenki megtenné, hogy a maga dolgát megvédje, megvédje a saját területét, ezzel még nem is lehet hibáztatni az ördöget, mert ez a feladata. Pál apostol azt írja az ő egy helyen, hogy felismertük és megértettük az ő szándékát és célját, és tudjuk, hogy kivel van dolgunk. És ez a gondolat foglalkoztat engem ma reggel óta, amikor egy testvér azt mondta nekem, hallgass csak ide, meg lett kérdőjelezve, hogy Branham testvér azt úgy visszaigazolta a mondottakat, amit te mondtad, vagy ehhez hasonlóan megerősítette az egészet. És ez meggondolkoztatott. Nem én miattam, hiszen tulajdonképpen semmi szükségem a visszaigazolásra, mert az egész világon ellenőrizhető, élő valóságként. De milyen hamar létrejöhet, bekövetkezhet, hogy az ellenség kifejezésre juttat egy gondolatot, és ez úgy hangozhatna, ott voltál, amikor ki lett mondva, valóban úgy volt, és ezek az emberek már is egy belső, folytonos hadakozásba kerülnek, belettek hálózva az ellenség gondolatával, és a sátán fondorlatait, mesterkedéseit, vagy ravasz csalafintaságait fel kell ismerjék, rá kell jöjjenek, másképp nagy bajba kerülnek. És egyet nem szabad elfelejtenünk. Senki nem tudja a Bibliát úgy kezelni, alkalmazni, mint Isten ellensége. És senki nem kezelte kezdettől fogva úgy, amikor Évával beszélt, nem a saját gondolataival, nem a saját szavait adta elő, hanem Isten szavát adta elő, egy kicsit felreállítva, és úgy ismételte, úgy idézte. Szeretteim, nem abban áll a feladatom, hogy a saját nevemben a saját ügyemet védjem. Ha ezt erre rászorulnák, otthon kellene maradják. De ha Isten ügyéről van szó, fenntartok magamnak a jogot, hogy állást foglaljak amellett, és minden igyekezetemmel őrt álljak és megvédjem. Tudatosak vagyunk afelől, hogy Isten közhírítette az ez időre szóló utolsó ékeüzenetet, és ez az ez időre szóló utolsó ékeüzenet közhíréke legyen téve minden népeknek és nyelveknek. És ha arról van szó, hogy ami a visszaigazolást illeti, amikor Branham testvérhez elutaztam, amint tudjátok, ma elhoztam magammal a Merck kiadó Hamburgból az első negyed évben, 1963-ban az első oldalon lenyomtatta a tanúvallomásomat, és az embereknek lett volna idejük Branham testvért és a tanúkat megkérdezzék. A Merlicht kiadó egy rendkívüli élmény fényképpel a publikáció közhírré lett téve az említett kiadó lapjának az első oldalán. Mindazokat, akiket a legkisebb kétség aggasztja vagy aggasztotta, lehetőséget kaptak arra, éveken át meggyőződni róla, meggyőződni annak igazságosságáról. Tulajdonképpen semmi szükségem rá, de egyszerűen magammal hoztam, mert amint említettem is, nem a saját ügyemet védem, de ha emberek ellentmondásos konfliktusba keverednek, úgy hiszem helyén való, célszerű a megszövegezés tisztázása, vagy egyértelművé tenni. Egy másik pont az, ami úgy szintén összekötetésben áll vele, és bibliailag tökéletesen helyen, először a saját háza rendbe kell legyen, és ezzel kapcsolatosan 100%-osan teljes szívem meggyőződésből igent és amment mondott. És ha tekintetbe vesszük, hogy egy profétikus korszakban élünk, és hogy valóban az ördög ott okozza a legnagyobb fájdalmat, a lelki gyötrelmet, ahol legjobban fáj. És két területre leszek utalással, a Branham testvér családjára, és ő Isten profétája gyanánt. Olyan fájdalmas lelki gyötrelmeket kellett átéljen, akkor, amikor a fia Billy az ő beleegyezése nélkül megházasodott, hogy azután el is vált a feleségétől, és hogy másodszor is megházasodott. Én ismerem az első feleségét, ismerem a második feleségét éppen úgy, és a József fia, akiről azt mondta valamikor, te József fiam, az Úr prófétája leszel valamikor. Istennek legyen hála, hogy Branham testvér nem kellett átélje, amikor ez a József fia is elvált a feleségétől. És annyi, amint mondtam, annyi fájdalom, annyi lelki gyötrelem ért ezt az embert, amit el sem lehet képzelni. És az emberek jöhettek volna, rázhatták volna az ajtót a profétáknál, és kérdezhették volna téged, hogy áll a családoddal. Nos, az ellenség nem halt ki, még mindig túl sokan vannak belőle. De mégis meg kell jegyezzük, hogy József megkibékült a feleségével, és ahogy amennyiben én tudom, újra együtt élnek. Ez csak azért említettem meg, hogy felmutassam nektek, hogy az ellenség nem ismeri a jó modort, nem kímél meg senkit, hanem leteper, letipor bárkit, bárhol. De ha a hívők is letiporják egymást, akkor felteszem a kérdést, kinek az oldalán állnak. Ha a hívők és agyba főbe verik egymást, akkor fel kell tegyem a kérdést másodszor, kinek az oldalán állnak akkor? Egy ember, aki Istenből született, az olyan mély fájdalmat érez testvéreivel és a testvérnőkkel, a nehézség, a szenvedés, a megpróbáltatása valamely testvérnek és valamely testvérnőnek, a te és az én nehézségem, az te és az én megpróbáltatásom. És itt találkozunk azzal az égével, üdvösségre vezető állapotban vannak azok, akik nehézséget, megpróbáltatásokon mennek át, mert amikor egyedül voltam, sok gondolat foglalkoztatott, és azt mondtam, Uram, ó, ha eljönne a pillanat, amikor egyik a másikhoz azt mondja, hogy szeretlek, testvérem, hogy ez helyén való lenne, 100%-osan úgy lenne, az igazságnak megfelelően, úgy, ahogy az ajkunkról elhangzik tulajdonképpen. És ha egyik a másikhoz azt mondja, testvér, a hátad mögött állok, alátámasztom, amit mondasz, hogy ez helyén való legyen, hogy elkötelezzük magunkat egymás mellett, képviseljük egymás helyzetét, kölcsönös bizalmunk legyen, ne csak elméletileg, ne csak ajakvallomás, hanem egymásra tudjunk támaszkodni, és Isten is ránk támaszkodhasson, úgy, ahogy itt ebben a könyvben áll. És úgy hiszem, Isten meg fog ajándékozni ezzel, úgy, ahogy itt írva. Bocsássatok meg erre, ezekre az utalásokra. Minő csodálatos égeverseket hallottunk. Ó, magasztalva legyen a mi Urunk neve. Ki ismerte fel az ő ítélethozatali képességét, az ő tanácshatározatát, vagy ki lett az ő tanácsadójával. Amikor 5. Mózes 30 lett olvasva, arra a proféciára kellett gondoljak, ami az 5. Mózes 4-ben már írva áll, hadd olvassam fel az 5. Mózes 4, 27. versétől. Az Úr szét fog szórni benneteket akkor a népek közé, és csak kevesen maradt számban kevesen maradtok meg azok közt, a nemzetek közt, ahova szétszór benneteket az Úr a pogány népek közül. Ott majd olyan isteneket kell szolgálnotok, vagy olyan isteneknek fogtok szolgálni, amelyeket emberi kéz készített fából és kőből, amelyek sem nem látnak, sem nem hallanak, sem esznek, sem lélegzeni nem tudnak. Mindazonáltal, onnan kifolyólag, ha keresni fogod az Urat, a te Istenedet, meg fogod találni őt, ha teljes szívből, teljes lelkedből sóvárogsz utána, vágyódsz utána, ha nyomorúságban leszed, és utolérnek mindezek a dolgok, de végül megtérsz Istenedhez, az Úrhoz, és hallgatsz a szavára. És hallgatsz a szavára, hallgatsz a parancsolatára, mert az Úr, a te Istened egy irgalmas Isten. Nem fog elhagyni téged, nem fog cserben hagyni, és nem hagy, hogy elpusztulja. Nem voltak képesek is az Úr utasításainak eleget tenni, és az ő szava szerint cselekedni. Egy gondolat, ami itt profétailag a gyülekezettel párhuzamosan foglalkoztat, a következő. Avagy nem éppen úgy az új testamentumi gyülekezet, nem éppen ilyen, nem szét lett szórva minden vallás felekezetek, népek és nemzetek között az ég alatt, és az Úr Isten azt mondja, eljön a megtérés ideje, és az én utasításaimnak eleget fogtok tenni. Ha teljes szívből és lelketek meggyőződéséből hozzám fordultok. És úgy hiszem, ez éppen úgy a te és az én történetem is. Úgy, ahogy Isten Izrael népével, mint nemzet, üdvtörténet lezajlásra, párhuzamosan az Izrael népe fejleményével, úgy az ő népével, minden népekből, és nyelvekből, és törzsekből, akiket kiválasztott, éppen úgy létrehozza az üdvtörténeti folyamatokat. Az 5. Mózes 4.10-ben az áll, gondolj különösen vissza arra a napra, amikor ott álltál az Úr előtt a Hóreben, ahol ezt mondta nekem az Úr, gyűjtsd össze nekem a népet, akarom, hogy meghallgassa igémet, hallatni akarom velük igémet, hogy tanuljanak meg engem félni, engem mindaddig, amíg csak a földön élnek, sőt, tanítsák meg erre az ő gyermekeiket is. Akkor közelebb jöttetek hozzám, és megálltatok a hegy lábánál, a hegy pedig égig érő lánggal égett. Égig érő lánggal égett a hegy, sötétség, felhő és homály borította az egész hegyet. Az Úr tűz közepéből szólt hozzátok, szavának hangját hallottátok, de alakot nem láttatok. Csak a hangját hallottátok, csak hangot hallottatok, alakot nem láttatok. Ennél fogva az foglalkoztatott, hogy írva áll, gyűjtsd össze nekem a népet. Egyszerűen csodálatos, hogy az Ó és az Új Testamentum olyan tökéletes összhangban van, hogy Isten tervszerűen járja az ő útját az ő népével, és minden üdvtörténelmi események egy részét alkotják ennek az isteni üdvütem tervnek, és mi egy része lehetünk ennek. Itt arra van utalás téve az 5. Mózes 30-ba, és te a te gyermekeiddel együtt, teljes szívedből és teljes lelkedből visszatérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és az ő utasításainak eleget teszel. Úgy az Úr, a te Istened megfordítja a te sorsodat, megváltoztatja a te sorsodat, és megkönyörül rajta, és minden népekből összegyűl azok közül, akik közé szétszór benneteket, az Úr, a te Istenetek. És ha az ég végén lennének is, Isten újra össze fogja gyűjteni őket. Akkor a 11. verstől is, mert még a földön vannak közöttünk, és majd a 19. vers, ma az eget és a földet tanúvallomásról hívom ellened. Hadd olvassunk még a Róma levelekből, és azután egy pár ígeverseket különböző ígehelyekről. A Róma 15-13-ból olvasunk először. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. Reménységben bővölködni a Szent Szellem ereje által. Majd a 16. vers. Hiszen a pogányokért legyek Krisztus Jézusnak szolgája, és végezzem az Isten üdvhatározatával kapcsolatos papi szolgálatot, hogy a pogányok a Szent Szellem által egy megszentelt és kedves áldozat legyenek. Tehát a Szent Szellem által egy megszentelt és kedves áldozat. Itt arra lettem figyelmesek, hogy a gyülekezet, a hívők valami Istennek tetszetős, valami kedves, valamit örömöt okozó, a Szent Szellem által megszentelt, örömöt szerző áldozat. Jézus Krisztus Isten fia szentségben feláldozta magát, hogy az ő külön választott és megváltott gyülekezete, mint tiszta és szent áldozat örömöt szerezzen Istennel. És itt nem arról van szó, amit te és én képes vagy cselekedni, hanem az jön számításba, amit Isten kieszközölhetett bennem és bennem. Úgy, ahogy hitben bízunk Istenben, egy Szent Szellem által megszentelt, kedves áldozat lenni Istennek. Ez az imádságom, ez legyen az ékehirdetés végcélja, az ez időre szóló ékeüzenet, a kegyelmi idő ékeüzenet eredménye, egy Istennek tetsző, egy tiszta, egy megszentelt, egy hűséges mennyasszony gyülekezet elő legyen készítve a vőlegénynek, szeplő, folt és ranc nélkül, megmosottan az íge vízfürdőjében, megszentelten az igazságban, és úgy, ahogy itt írva áll, a Szent Szellem által megszentelt örömöt okozó. A 30. vers, ugyanez a fejezet 30. verse azt mondja, kérlek benneteket, szeretett testvéreim, ami Urunk Jézus Krisztusra és a Szent Szellem által kieszközölt szeretetére, sürgősen tartsatok ki mellettem, tusakodjatok mellettem, imádságaitokon, küzdelmeimben, velem együtt. Istennek ez a hatalmas apostola, aki abban a kiváltságban részesült, hogy látta a tűzoszlopot, hallotta füleivel Isten az Úr hangját, nem magabiztosan lépett fel nagyképűen, hanem amint a Korintus beliekhez írja, reszketve, és félelmesen, sőt, sürgősen arra kéri a hívőket, nem csak felületesen, hanem sürgősen kérlek titeket, szeretett testvéreim, hogy tusakodjatok velem együtt imádságaitokban. Ugyanezt szeretném én is mondani a magam részéről, lelkem mélyéből. Kérlek benneteket, minnyátokat, szeretett testvéreim, kérlek, tusakodjatok velem együtt Isten szeretetében, vagy a szellemi harcban, a szellem által kieszközött áldozati ajándék, önfeláldozó, hogy áldozatban, hogy ez az isteni megbízatás tökéletesítve legyen, és hogy az élő Isten gyülekezete részesülhessen Isten legmagasztosabb áldásaiban, amit Isten valaha adott. De ennél fogva szükségünk van erre a támogatásra a testvérekkel együtt, az Isten ügye mögött állni. És tudom, hogy nem mindenki tud, vagy nem akar mindenki ígét hirdetni, de nem létezik senki, aki nem tud imádkozni. Mindenki tud imádkozni, képes imádkozni, és ha Pál apostol azt mondja, hogy sürgősen kérlek titeket, szeretett testvéreim, tusakodni velem együtt, akkor a szellemi küzdelem elég gyötrelmes lehet. Hasogatóan keserve, nem egy rövid ütésváltás, kölcsönös ütések gyors egymás utánja, hanem ennél fogva el kell kötelezzük magunkat végrehajtani a tervezetteket Isten fegyverzetével felöltözöttem. Kérlek benneteket, szeretett testvéreim, ami Urunk Jézus Krisztusra és a Szent Szellem által kieszközölt szeretetére, sürgősen kérlek titeket, tusakodjatok imádságaitokban, küzdelmeimben velem együtt az Isten előtt én érettem. Talán éppen ez az út, a helyes út, és azt lehetne mondani, Frank testvér, nos, a magad ügyében beszélsz. Ezt Pál apostol is tette, de hiszen mi nem vagyunk a magunk bolondjai, mert felismertük, miről van szó. Vagy összetartunk és megmaradunk, vagy verességet szenvedünk, mint egy ember, de nem egy emberi erültetett szeretet nyilvánatásban, hanem abban az isteni szeretetben, amit a Szent Szellem eszközöl ki, és amit a Szent Szellem eszközöl ki, az isteni eredetű és Isten szavának megfelelő, és nem ma veszi a kezdetét, és holnap vége lesz, hanem soha nem volt kezdete, és soha nem lesz vége, mert írva áll, a proféciának vége lesz, a felismeretnek vége lesz, mindennek vége lesz egyszer. De az Isten szeretetének soha vége nem lesz. Következetesen szívleljük meg ezeket a szavakat is. Akkor van egy további ígevers, az első Korintus második fejezetében, itt pedig a hetedik vers, itt az áll, hanem az Isten titkos, elrejtett bölcsességét szóljuk, vagy ismertetjük meg veletek. Tennap utalással voltam arra, hogy nem tartunk előadásokat Istenről, hanem megismertetjük Isten ügyét, közismertté tesszük. És ezt a szóhasználat itt írva áll, hogy Isten titkos, elrejtett bölcsességét tesszük közismertté előttetek, ami el volt rejtve, Isten leleplezte. És Pál apostol azt mondja, hogyha az evangélium elrejtett marad, az az evangélium, amit hirdettünk, elrejtett marad, azok előtt marad elrejtett, akik elvesznek. És ez megfelel a valóságnak. Ha azok a dolgok, amelyek ez időben profétikus kinyilatkoztatás által kilettek nyilatkoztatva, mégis elrejtett maradnak, azok előtt maradnak elrejtettek, akik elvesznek. De azok, akik ellettek határozva az üdvösségre, azoknak le fog lepleződni. Halleluja, amen. Így volt, akkor így volt, és így van ma is. Ne higgyétek azt, hogy a legcsekélyebb is változott. A hitetlenség akkor éppen olyan káros volt, mint ma. És a hit éppen olyan fontos volt akkor, mint ma. És Istennél soha meg nem változott semmi. Még mi is, még mint a mai napig Isten titkos, elrejtett bölcsességét szóljuk, tesszük közismerté, amely noha el volt rejtve, de meg lett ismertetve azóta. Nem csak Pál apostol, hanem Branham testvér is ugyanezt tette. Olvastunk a magvetőről és a magról. Hadd olvassak ezzel kapcsolatosan a 2. Korintus 9.10-ben. 2. Korintus 9.10. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret megadja, és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét is. Halleluja! A tegnap este olvastuk a Jakab 3.18-ból, hogy a mag azonban, amelynek gyümölcse az igazságosság, békességben vetteti el azoknak, akik békességet teremtenek, vagy békeszerzőknek. Ma olvassuk, hogy Isten magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeretet is megadja, megsokasítja a vetőmagotokat, és megszaporítja az igazságotok gyümölcsét. Ki nem sóvárok ezután? Kihez nem intéződnének ezek a szavak, szeretteim, avagy Isten elérte a te szívedet ezekkel a szavakkal, az én szívemet? Felismertük az ő hangját, felfogtuk-e, mit jelentenek ezek a szavak, és minők kiváltság, hogy Isten ezekben a napokban velünk ilyen egyértelműen intézi az ő szavát, teszi közismerté az ő szavát, nem egy vallásos fantázia képzelő tehetségből kifolyólag, hanem Istennek igazságos szavai közismerté lettek téve, meglettek ismertetve Isten népével ezekben a napokban, és ehhez emberi módon semmit hozzáfűzni nem kell, de abból elvenni sem akarunk semmit. A 2. Korintus 13. fejezetében, 11. versében áll írva, A továbbiakban egyébként, szeretett testvéreim, örüljetek, hagyjátok magatokat helyreállítani, helyreigazítani, ügyeiteket rendezzétek, tartsatok rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Ezek is Isten igazságos szavai. Egy testvér, aki nem hagyja magát korrigálni, helyreigazítani, hanem mindig azzal foglalatos másokat helyreigazítani, másokat akar helyreigazítani, az még messziről sem fogta fel, ami írva áll, hogy nem egy testvér fogja tanítani a másikat, hanem mindnyájan Istentől lesznek tanítatva. És mondom nektek ma, ha a testvérek közül mindenki csak az Istentől kinyilatkoztatott szavát adta volna tovább, annélkül, hogy az ő saját emberi magyarázataival kiegészítse azt, már ma egy csodálatos gyülekezet látható lenne egyesülten a fej alatt. De a gyülekezet át kell menjen ezeken a támadások, ezeken a viharokon, amikor az énekesek énekelték az éneket. Arra kellett gondolnom, amit szeretett Urunk akkor a példázatban mondott, az egyikről, aki az ő házát a sziklára építette, és a másikról, aki homokra építette a házát. Jöttek a viharok, jöttek a szelek, a víz áradat érte, az egyik ház romba dőlt, összedőlt magába, és a romhalmaz rendkívüli volt. Mindazonáltal a másik ház megállt, fennállt, nem a ház volt a támadási felület, hanem a szikla, amire építve lett, a kőszikla, és ez a kőszikla a Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. És ha kegyelemből a szellemi házunkat erre a szellemi kősziklára építettük, akkor jöhet az ördög, rendíthet az egész nagy hadát, mozgósíthatja az ördög az egész hadat, ami Urunk szava mérvadó, és azt mondja, hogy a pokol kapuin nem fognak győzni rajta. Halleluja! Ezt hisszük, és erről meg vagyunk győződve teljes szívből, ami Urunk Istenünk kegyelméből be fog következni, létre fog jönni, és ami Urunk előtt meg fogunk állni. Majd a Filippi 4. fejezetében az állt továbbá írva a 6. verstől, a Filippi 4, a 6. verstől. Semmi felől ne aggódjatok, hanem minden helyzetben, imádságban és könyörgésekben, mindenkor hálaadással, köszönettel tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Ez esetben az Isten békessége, amely minden emberi értelmet vagy képességet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolatmeneteket Krisztus Jézusban. Egyébként, szeretett testvéreim, minden, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, vagy dicséretre méltó, azt vegyétek figyelembe, vagy azt tartsátok szem előtt. Ezt az ígeverseket is meg akarjuk szívlelni, hogy imádságban és tusakodásainkban, könyörgéseinkben, hálaadással tárjuk fel kéréseinket, imádságos kéréseinket Isten előtt, minden ima kérésünket, minden ügyünket, minden kívánságainkat. Mindig, amikor útalás van arra téve, hogy az idő véget ér, és hogy minnyájunknak vannak még hozzátartozóink és emberek, akikkel össze vagyunk kötve, az egész bensünket foglalkoztatja. Itt fel van mutatva az út, nem aggódások által, és nem érvelések, magyarázkodások által, hanem ahogy itt írva áll, minden körülmények között, minden helyzetben, imádságban, tusakodással, könyörgésekben, hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. Néha elkaptam magamat is, hogy emberek előtt ismertettem meg dolgokat, ami éppen szívemet foglalkoztatta, és igen, ami szívem ügye volt, és arra következtetésre jutottam, hogy a dolgokat, amelyekben csak Isten képes kieszközölni a változást, csak Isten előtt lehet feltárni, csak Istennek lehet elmondani. És egy szeretett testvér írt nekem egy szeretetteljes levelet időzőjelben, 6A4-es oldal juttatott el hozzám, és a levél végén az áll, az azonnali válaszodat várom. És tudjátok, hogy mit válaszoltam. Ez volt az a pillanat éppen, amikor lelepleződött előttem, hogy egy ember előtt sem lehet szóvá tenni azt, amit Isten egyedül képes amiben Isten egyedül képes létrehozni a változást, azt csak Isten előtt tudjátok feltárni. És vettem a telefont, felhívtam ezt a testvért, és azt mondtam, ezzel tudatni akarom veled közvetlenül a feleletemet, tudnillik azt, hogy nem adok. Nem fogom megválaszolni a leveledet. És elképzelhetitek, hogy folytatódott tovább. De jövőbenileg tegyük ügyünké, mert az ember nem kap segítséget abból, hogy megosztja másokkal azt, amit ő maga nem képes létrehozni, a változást. A változás Istentől kifolyólag jön, aki alkotta az eget és a mennyet. A bizodalmunkat egyedül őre elvetjük. De úgy, ahogy Pál apostol itt mondja, és azt mondja, sürgősen kérlek, tusakodjatok imádságaitok küzdelmeimben velem együtt az Isten előtt, én érettem. Ugyanezt kérem én is tőletek minnyátokról. Nem jó tanácsokat, nem vitatásokat, nem beszélgetéseket kérek tőletek, hanem az, ami számításba jön Isten előtt, az, ami eléri az ő trónját, tudnilik tusakodás, könyörgések, imádságok, amelyek a szív mélyéből jönnek, ami Isten ügyét illeti, és Isten munkáját, és azt meg fogja hallgatni, feleletet fog adni, és az ő áldásával fogja megkoronázni. A Kolosé 1-ből fogok olvasni most a 8. verset. Ő hozta nekünk a jó hírt a közöttetek való Szent Szellem által kieszközött szeretetről is. Nem szeretnék sokat olvasni innen. Innen Pál apostol azt mondja, hogy hírt kapott a Szellem által kieszközölt szeretetről közöttük, ami a szívükben ki lett eszközölve. Mit akarunk ezzel a témával elérni ma? Tudnillik azt, hogy fel kell ismerjük a különbséget a között, amit emberek állítanak, vagy jellemeznek szeretetnek, azt, amit emberek jellemeznek megtérésnek, azt, amit jellemeznek újjászületésnek, azt, amit emberek neveznek szeretetnek, vagy Szent Szellem nevezségnek, és még mi minden létezre, és azt az Isten szavában található tényállás között, amire utalással van az ő szavában. Mi hasznom egy zsebrevágott szeretetből, amelyet a szükséghez mérten az én meglátásom szerint alkalmazok, vagy inkább nem. Akkor alkalmazom, amikor éppen tetszésem szerint van. Az isteni szeretet személyre való, semmi válogatás nélküli. Az isteni szeretet a Golgotai kereszten nyilvánvaló lett a megbocsátásban, a megbékélésben és a megváltás munkájában. Aki az Isten szeretetével rendelkezik, az abban nyilvánvalóak kell legyenek ezek a tulajdonságok, és akikben nem nyilvánvalóak ezek a tulajdonságok, semmit nem tud ezekről a szellem által kieszközölt szeretetről, mert nem írt át személyesen. Következetesen nem csak elméleti ígényt állítani vagy tartani valamire, hanem az Isten szavában írottakra alapozni. Mert az egy összetevője kell legyen a mi hívő életünknek. Szeretteim, amennyiben ma az a benyomásunk lenne, hogy Isten szava másokra van utalással, akkor nem kellene figyelembe vegyük Isten szavát. De amennyiben tudatosak vagyunk, és észre kellene vegyünk, rá kellene ébredjük, tisztában kellene legyünk azzal, hogy Isten ezekben a napokban hozzánk az ő népéhez intézi az ő szavát, hogy jelen vannak, vagy azután fogják hallgatni hangszallagról az ő szavát, hogy Isten az ő szavát ezekben a napokban hozzánk személyesen intézi, hadd szívleljük meg, amit üzen hozzánk, hadd tegyünk szívügyükké, és úgy, ahogy vagyunk, lépjünk az ő színe elét, és mondjuk, Uram, itt vagyok, nem vagyok még az, ami szeretnék lenni, vagy kellene legyek, de úgy, ahogy a bevezető égeverseketben olvastuk az 5. Mózes 30. verséből, az időben minden népekből össze foglak gyűjteni benneteket, a ti szíveteket körül fogom metélni, és az én utasításaim szerint fogtok járni, és hallgatni fogtok az én szavamra. Ha ez az az idő, amelyben Isten a mennyasszony gyülekezetet minden népekből, nyelvekből és nemzetségekből kiragadja, összegyűjti, legyen ez az idő nyilvánvaló a szellemi körülmetélésnek, és remélem, hogy senki nem érti félre, de hiszen tudjátok, hogy Józsué alatt, mielőtt bevonultak volna az ígéret földére, be kellett következzen egy újbóli körülmetélés, mert mindazok, akik időközben születtek a pusztában, körülmetéletlenül maradt. Mit hasznuk volt, lett volna Istennek legnagyobb ígéreteiről és a Kánaan legszebb földje, hogyha körülmetéletlenek maradtak volna, és Isten szövetségén kívül maradtak volna, de bekövetkezett a körülmetélés, és elfelejtették Gilgált, maguk között, maguk mögött hagyták, és előre haladhattak hitben. Legyen, hogy az Úrnak tetszésére lenne egy körülmetélést elvégezni szíveinken, minnyájunk szívén, az ő szavának éles kardja által, hogy minden le legyen metszeve onnan, ami nem tartozik oda bele, és hogy felfogjuk, hogy egy kevés kovász megerjeszti az egész tésztát, aki a korábbi években szemügyre vette, hogy az anyák hogy keltették a kovászt, olyan szépen legömböítették, mátgyúrták, hogy tökéletes legyen, és szaporodjon. Ó, a kovászt tehetjük, legömböíthetjük, kezelhetjük, ahogy akarjuk. Vessétek ki, dobjátok ki egy új tésztát. Kell létrejön. Sokan kezelték, átgyúrták saját kezüleg a dolgokat, azután legömböítették, tökéletesen akarták, vessétek ki a régi kovászt, hadd legyünk új tészta Isten kegyelméből, hogy előre tudjon haladni velünk, és az utolsó dolgokat is átéljük, amelyekre teljes szívből várunk, és meggyőződésből Isten át akarja éltetni velünk. Istennek legyen hála az ő drága és csodálatos szaváért, amit ezen a hétvégén is tudomásul vehettünk. Számomra nagyon sokat mondó volt, és remélem, hogy minnyájunkkal úgy lesz, ahogy mi érezzünk itt a szószéken, hogy Isten szava nem tér üresen vissza, hanem megteszi azt, amiért küld veled, amiért Isten kiküldtad, és ezt ígéretben adta Isten. És ezt nem kell. Kérjük Istentől, mert Isten azt mondja, az ő fenségében, az ő magasztos fenségében és szuverenitásában, mindentől függetlenül azt mondja, a számból elhangzottak nem fognak üresen visszatérni, mielőtt véghez viszik azt, amiért küldtem azt. Halleluja! Isten az ő szava mögött áll, igazolja az ő szavát, és az ő szava befogja, el fogja végezni azt, amiért elküldte, célra vezetően. Hadd legyünk, tartozzunk azok közé, akikben elvégzi Isten szava az ő célját, hogy célra vezető legyen a mi szívünkben is, amiért küldte azt. Áldva és magasztalva legyen az ő szent neve. Amen. Hadd gyűljünk itt össze elől, hogy tiszteljük az Urat teljes szívünk és lelkünk teljes mélyéből. Úgy, ahogy vagyok, úgy kell jönnöm. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megtisztít engem minden bűneimből. Ó Isten báránya, ím jövök, ím jövök. Úgy, amint vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimből. Ó Isten báránya, én jövök, én jövök, én jövök hozzád. Hűséges Istenem, köszönjük neked teljes szívből ezeket a kegyelmi pillanatokat, a kegyelmi órát, ezt a kegyelmi időt, Uram, amellyel megajándékoztál bennünket kegyelemből. Uram, olyan hálásak vagyunk, hogy a te szavad nem maradt a mennyben, és nem maradt a tenger mögött valahol, hanem elküldted, köszírétted, Uram, hogy elérjen a te népedig, elérje a te népedet, elérje a te népedet vele, Uram. Uram, köszönjük a te szavadat, amiket hozzánk személyes, hozzám személyesen intéztél ezekben a napokban, ezekben a pillanatokban. Uram, nem tehetünk másként, mint szavainkat felemeljük, téged tiszteletben részesítsünk, köszönetet mondjunk neked, Uram, kérünk téged. Hadd legyen a mi szívünk örömmel telt, Uram, dicsérettel tiszteljük, illessük a te nevedet dicsérettel, tisztelettel, Uram. Köszönjük neked teljes szívből, hogy be akarsz vezetni bennünket az ígéret földjére. Imádjuk a te nevedet. Uram, ajándékozzál meg, Uram, egy imádságos lelkülettel, imádságos szívvel, tusakodó imádsággal, Uram. Ó, halleluja, halleluja, magasztalva, áldva legyen a te neved. Halleluja, halleluja, amen. Halleluja, halleluja. 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 Dicsőség neked, Jézus egyedül. Minden, amiben lélek van, énekelje velünk együtt. Dicsőség egyedül Jézusnak, egyedül Jézus legyen a dicsőség. Ez lesz az igazi dicsőséges állapot. Ez lesz egyedüli, az egyedüli dicsőséges állapot, amikor fájdalomtól mentesen megláthatom az ő tekintetét, amikor fájdalomtól mentesen megláthatom az ő dicsőséges tekintetét. és még egyszer, egyedül ez lesz a dicsőséges állapot. Egyedül ez lesz a dicsőséges állapot. Amikor fájdalommentesen én személyesen megláthatom az ő tekintetét, amikor fájdalomtól mentesen megláthatom dicsőséges tekintetét az én Uramnak. A folyó másik partján ott nincs többé szenvedés. A folyó másik partján ott csak öröm van. A folyó másik partján ott nem sír senki többet. A folyó másik partján ott lakik a mi Urunk.